betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a tartalomból. Az egészségügyi világszervezet becslése szerint 2022-ben világszerte mintegy 20 millió új daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, amely egyetlen év alatt közel 10 millió halálesethez vezetett. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, vagyis az OECD kimutatása alapján 2000 és 2022 között a rákos megbetegedések száma Európában közel 30%-kal emelkedett. Ráadásul az alacsonyabb jövedelmű országokban a késői felismerés és az ellátás késedelme rosszabb kimeneteleket eredményez, ami világosan jelzi, hogy a rák ellenes küzdelem döntő részt gazdasági és szakpolitikai probléma. A Journal of Cancer Policy szakfolyóiratban közölt átfogó felmérés szerint a nemzeti rák ellenes tervek 4/5-ének nincs reális költségvetése, 10-ből 9 figyelmen kívül hagyja a kezelésekhez való hozzáférés késedelmeit, az onkológiai ellátás kapcsán pedig csupán minden 5. terv foglalkozik a lakhelytől függő egyenlőtlenségekkel. Pozitív példaként lehet említeni Franciaországot, Japánt és Írországot, ezen országok világos célokkal operálnak, valamint jól meghatározott pénzügyi forrással, továbbá rendelkeznek egy hosszú távon is nyomon követhető rákellenes stratégiával. De mindeközben mi a helyzet Romániában, ahol szintén van rákellenes terv, azonban ennek a nyomon követése és gyakorlatba ültetése már sokkal nagyobb kérdés. Témánk: rákellenes terv van, de használjuk? Erről beszélgetünk a mai Medicinában. Itt van velünk a stúdióban dr. Dégi Csaba László, az Európai Rákszervezet korábbi elnöke, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem ombudsmanja, egyetemi tanár, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a Medicinába. Jó estét kívánok, köszöntöm a műsorban.
Jó estét kívánok, nagyon köszönöm a meghívást.
2 héttel ezelőtt volt a rák elleni harc világnapja, február 4-e, de hogy állunk ebben a harcban, hiszen a számokból azt olvasom ki, hogy globális szinten egyre több a rákos megbetegedés, egyre több ennek következtében az elhalálozás, és egyre több ember küzd daganattal a mindennapjaiban.
Február 4-én lényegében mindig egyfajta számvetést végzünk. Arról, amit ön is nagyon szépen fölvezetett, hogy a daganatos betegségek és a daganatos betegségekkel való együttélésben hol tartunk. És a kedves hallgatóknak valószínű a hétköznapi, mindennapi tapasztalata az, hogy szinte mindenki rákos, hogy mindenkit utolér, hogy minden családban, minden közösségben szinte nincs olyan, aki ne találkozott volna már egy daganatos történettel. És ehhez a tényeken is alapszik, tehát valóban így van, hogy növekszik a daganatoknak a száma. Viszont ugyanakkor hozzá kell tennem azt, hogy amikor kutatóként vagy szakpolitikusként ezeket megfigyeljük, azt is szoktuk nézni, hogy növekszik a daganatos betegségek száma, de hogy a halálozás is növekszik-e vagy nem. Mert ez két különböző dolog. Ugyanis vannak olyan daganatok, amelynél azt látjuk, hogy az előfordulási arány az nő, viszont a halálozás abból a bizonyos daganatból nem nő. És ez jó hírnek számít, és talán kicsit később majd fogunk erről beszélgetni. Ez az a kategória, amit úgy szoktunk nevezni, vagy arról szoktunk ennek kapcsán beszélni, hogy túldiagnosztizálás. És vannak olyan kategóriák, ahol a daganat halálozása az nő. Szóval a kedves hallgatóknak azért mondtam el ezt a felvezetőben, mert bár a tapasztalatunk az egybevág a számokkal, főleg itt nálunk Romániában, azért el kell mondanom, hogy ha visszatekintünk csak egy picit mondjuk az elmúlt 60 évre, vagy 40 évre, vagy akár 20 évre, akkor azt kell mondanunk, hogy az onkológia, mint a medicinának egy bizonyos, hát újkori, nagyon meghatározó ága, igazándiból egy sikertörténet. Tehát, hogy itt a számok lehetnének sokkal rosszabbak, és még egyszer mondom, nem csak az előfordulási számok, hanem főleg a halálozási számok, mert ugye minket főképp az érdekel, hogyha már találkozunk ezzel a betegséggel, akkor milyen jó esélyünk van arra, hogy életben maradjunk, vagy sem. Szóval Ez egy olyan helyzetkép, amiről azért még elmondanék valamit, amit általában az óráimon elmesélek a hallgatóimnak, hogy 1991-et írunk, az Egészségügyi Világszervezet akkor publikál egy olyan beszámolót, amiben leírja azt, hogy létezik egy úgynevezett epidemiológiai tranzíció nevű folyamat. Elmagyarázom, hogy mit jelent. Tehát 91-ben az Egészségügyi Világszervezet egy nagyon komoly, részletes kiadványban elmondja azt, hogy láthatólag világszerte a régi halál oki tényezőket leváltják az új halál oki tényezők, még egyszerűbben mondjam, arra jöttek rá az Egészségügyi Világszervezetnél, van egy nagy-nagy folyamat, ami több évtizede tartott már, és még pár évtizedig tart, mi ennek a folyamatnak a közepe vége fele tartunk, amiben a fertőző betegségek által okozott elsődleges halálokokat leváltják a nem fertőző betegségek. Tehát, hogy még jobban, még egyszerűbben elmondjam, mibe haltak bele az emberek mondjuk pár 100 évvel ezelőtt, vagy 100-150 évvel ezelőtt, az antibiotikum előtt, meg antivirális kezelések előtt, meg akármilyen anti-onkológiai, vagy karcinogén kezelések előtt, hát alapvetően a fertőző betegségek voltak. A nem fertőző betegségekre igazándiból nem figyeltek oda. Nyilván tudjuk, hogy volt daganat és rák, hisz a mumiákban is találtak, meg sok más bizonyítékunk van. Viszont a születéskor válható élettartam azokban az időkben azért jellemzően 30 év volt, 30 év körül, és mint tudjuk, azért sokáig úgy bizonyítottuk, és úgy tudtuk, mai napig így tudjuk, hogy a daganatos betegségnek az egyik legnagyobb kockázati tényező az előre haladott életkor, és az ezzel együtt járó géntörések. Na szóval a lényeg az az, hogy ezek a folyamatok, amikor a fertőző betegségek öltek meg minket, ezek a folyamatok az iparosodás, a civilizálódásnak köszönhetően elkezdtek eltűnőben lenni, és a fő halálokokat átvették a nem fertőző betegségek, mint például a szívbetegségek, a daganatos betegségek, a légzőszervi betegségek, és így tovább. Ezt nevezte úgy 1991-ben az Egészségügyi Világszervezet, hogy epidemiológiai átmenet vagy tranzíció. És ez azt jelenti, hogy a fejlettebb, gazdagabb országok, és ezt a statisztikákban is látjuk, ők ezen a folyamaton már túl vannak, és náluk az onkológiai betegségeknek az aránya nem nő globálisan általános képben, nem nő olyan gyorsan, olyan csúnyán, mint a fejlődő régiókban. Minél szegényebb egy régió, minél inkább fejlődésben van egy régió, annál inkább jellemző az, hogy egyik palacsintáról statisztikai szempontból egy másik palacsintára tér át. És ezt látjuk nálunk is. A kommunizmus alatt nem voltak még annyira sem megbízható adataink, mint most, de a 90-es évektől tudjuk, hogy ilyen kohortszerűen lehet látni, hogy ha valaki 90-ben született, annak a daganatos kockázata alacsonyabb, mint annak, aki mondjuk 2000-es években született. Kerek számokkal növekedik ez a kockázat kohortszok szerint.
Fogunk Romániáról is célzottan beszélni, de vannak olyan előrejelzések, nem tudom, hogy meg tudja-e őket erősíteni, vagy esetleg cáfolni, hogy jelenleg minden tizedik ember daganattal küzd, és hogy ez az idő múlásával eljuthat oda, hogy minden harmadik ember daganattal fog küzdeni. Valóban ilyen sötét kép van előttünk? Tehát valóban ennyire megugorhat a daganatos betegek száma?
Majdnem ott tartunk, tehát amit ön elmondott, az számok szerint pont az, amit fölvezettem az epidemiológiai átmenet kapcsán. Tehát ezt jelenti konkrét számok szintjén, hogy a felnőtt életünk során három felnőttből egyet fog az élete során egy daganatos diagnózis érinteni. Nem biztos, hogy ebbe belehal az illető, de hogy daganatos diagnózisa lesz, ezt így lehet kiszámolni valóban, és ez így igaz. Ami fontos meg itt a 1-3-as vagy 3-1-es fölállásban, hogy minél, tehát a daganat típusától is függ, minél jellemzőbb, minél gyakoribb egy daganat, nyilván annál nagyobb az esély, minél ritkább, annál kisebb az esély. Közel 300 féle, 400 fele tartó daganatos betegségről tudunk, és ugye ezen belül vannak olyanok, amelyek nagyon-nagyon-nagyon gyakoriak, mint például a vastag és végbélrák daganat, a tüdőrák, mellrák, prostatarák. Tehát ebből a sok százból van egy pár, ami különösen gyakori. De a lényeg az az, hogy a daganat az az élő szervezeten belül szinte bárhol előfordulhat. Ezért nem tudjuk igazániból megmondani, hogy van ennyiféle daganatunk, és bezártuk a sort. Nincs ilyen, mert hogy a daganat bármilyen zegzugát megtalálja a szervezetünknek ahhoz, hogy megtámadjon bennünket. Annyi talán még az érdekessége a daganatnak, és talán a prevenció kapcsán majd erről fogunk beszélgetni. A daganatos sejtek, ezek a változó, moduláló Frankenstein sejtek, ezek nem szeretik az izomszövetet. Tehát nem nagyon találunk daganatokat izomzatban, és ezért szokták azt mondani, hogyha valaki egészséges, sportos, úgymond inkább izmos, mint ugye kövér, akkor nagyobb az esélye arra, hogy ne rákosodjon-e. Valami miatt a daganatos sejtek nem szeretik az izomzatot. Nyilván van ennek egy oka, az, hogy nem találnak elég anyagot ahhoz, hogy változzanak, növekedjenek, stb. De igazándiból mondjuk nem hallottunk szívizom daganatról, erről nem nagyon szoktunk hallani, de egyébként például a retina daganat is létezik. Szóval, hogy igazándiból az élő sejtnek bármelyik zegzug meg tudja a daganat támadni. Amit tudunk nagyjából, hogy az izomzatot nem nagyon szereti, de ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy a tápanyag az különböző a zsírban, más az izomzat.
A kutatásukban azt is írják, hogy az alacsonyabb jövedelmű országokban a késői felismerés és az ellátás késedelme rosszabb kimeneteleket eredményez. Románia mennyire számít alacsony jövedelmű országnak? Mennyire van jelen nálunk a késedelem?
Na látja, ez az a pont, amikor már a daganat megtette magáét, és mi is kellene megtegyük a magunkét. És ez az, ami nem történik meg. Ez az, amit daganat politikának kellene nevezzünk, mert hogy attól még, hogy létezik egy folyamat, amit fölvezettünk az előbb, attól még nekünk kellene legyen olyan válaszreakciónk, lehetne olyan válaszreakciónk, ami tompítja, védi az életeket, tudja? De itt valóban döntéshozatalról van szó, és pénzről is van szó. De elsősorban döntéshozatalról van szó.
Kinek a döntéshozataláról? A politikának, vagy az embereknek? Mert hogy ugye nagyon sokszor a fájdalom visz el pácienseket az orvoshoz.
Nézze, ez az egyik legjobb kérdés. Nekem a hátterem szociális munkás, pszichológia, szociológia. Én nem hiszek az egyén, a személy, az ember hibáztatásában. Nem hiszem ezt. Én azt hiszem, hogy az egészségünk és a betegségünk az egy nem egy ilyen hogy mondjam, individuális laboratóriumban dől el, és annak a laboratóriumnak én vagyok a főnöke, és lenyeltem a kulcsot, és hogyha én nem csinálok semmit, akkor abból baj lesz, meg ha csinálok valamit, abból jó lesz. Ez egyszerűen nem így működik. Én abban hiszek, hogy az egészségünk és a betegségünk egy kontextusban, egy társadalomban, egy utcában, egy házban zajlik, egy családban, egy közösségben zajlik, mert lehet, hogy ezen az utcán el tudok menni sportolni, sétálni valahova, ami jót tesz az egészségemnek, és lehet, hogy ha kimegyek, éppen elütnek, és belehalok. Szóval, hogy én nem hiszek abban, hogy az egyénnek a felelősségét azt a plafonig kell vinni, és azt kell mindenkinek mondani, hogy hát maga a felelős, tessék szíves, akkor meg is gyógyíthatja magát, meg egyébként is az örök életet, és megszerezheti egyedül. Tehát ilyen hülyességekben én nem hiszek. Nyilván mindenkinek van egy egyéni felelőssége, de higgy el, én nem láttam még olyan embert, akinél a halálfélelem nem működne. A halálfélelem az egy fantasztikus tanító, és igaza van, hogy nagyon sokszor az visz el az orvoshoz. De én még nem láttam olyan embert, akinél a halálfélelem vagy a halál ösztön az nem működne. Szóval, hogyha valaki mondjuk, elképzeljük azt, hogy valakinek nem számít az egészség, én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni. Én inkább azt szoktam megnézni, hogy mi van amögött, hogy valaki nem megy el az orvoshoz, tudja? Nézze, attól még, hogy valahol megnyitják a legszebb onkológiát, vagy rákszűrő programot, és most már az itthoni tapasztalatokat mondom, attól még nem biztos, hogy elmennek az emberek, tudja? Ez nem olyan, mint nem egy automatizmus. És ezt a kedves kollégák, akik elkezdtek végre szűrőprogramokat végezni mondjuk rurális környezetben, rájöttek arra, hogy attól még, hogy ők ott vannak, és fantasztikusan megoldják, meg ott vannak az orvosok, meg minden, attól még az emberek nem fognak oda menni. És rájöttek arra, hogy ki kell tenni, nem tudom, a falusi buszmegállóba a hirdetést, románul, magyarul, és nem egyszer, nem kétszer, nem csak simán ki kell írni, hanem egy ilyen szebb posztert kell oda tenni, azaz meg kell szerezni az emberek bizalmát. Attól még, hogy egy szolgáltatás elérhető, az nem biztos, hogy használják, és nem biztos, hogy megfizethető. Szóval, hogy az egyéni döntések kérdése, az egy rettenetesen bonyolult dolog. De én nagyon-nagyon óvnám azokat, akik úgy gondolják, hogy az egyén a hibás azért, hogy él vagy hal. Nem hiszek ebben, mert ha ez így volna, akkor mi értelme van annak, hogy mi egy környezetben élünk, egy családban élünk, meg egyáltalán, tudja? Szóval én ebben nem hiszek. Én azt gondolom, hogy a végső döntés ilyen élethalált kérdésekben az egy közös döntés, ha úgy tetszik, igen, az már politikai döntés. Tudja az, hogy ingyenes a szűrés, vagy nem. Hogy Vásárhelyen ugyanazt a kezelést lehet elérni, mint Kolozsváron. Hogy Csíkszeredából át kell utaznie Marosba, vagy Kolozsvára. Ezek nem egyéni kérdések, tudja? Mert én nincs egy olyan rákos beteg, aki örömmel jönne, vagy utazna 400 kilométert ahhoz, hogy ugyanazt a kezelést megkapja, mint egy vásárhelyi beteg, aki reggel, nem tudom, 6-kor fel kell, és 8-kor megkapta a kezelését, és 11-kor megfőzte az ebédet. Higgy el, a csiki beteg is szeretné ezt csinálni, de nem csinálhatja, neki 2 napba kerül, hogy ugyanazt a kezelést megkaphassa máshol. És ez nem azért történik, mert az illető nem akarja, azért történik, mert nincs erre lehetősége. És miért nincs lehetősége? Azért, mert az egészségpolitika egyszerűen figyelmen kívül hagyja ott, ahol ő él.
Mennyire van rossz helyzet vidéken, konkrétan a falvakban, mert Csíkszeredában, maradva ennél a példánál, van kórház. Marosvásárhelyen van kórház, Kolozsváron van kórház, Bukarestben van kórház. De tudunk Romániában olyan településekről, ahol nem hogy onkológiai ellátás vagy onkológiai szűrés nincs, hanem családorvos sincs. Itt ön említette, hogy vannak olyan helyzetek, amikor kimennek falvakba az emberek, a szakorvosok, a szakemberek is szűrést végeznek, de minden faluba nem tudnak eljutni, effektív fizikai képtelenség.
Nézze, amit látunk az elmúlt években, az egy olyan jelenség, amiről azt hittük, hogy nálunk nincs. Hosszú éveken keresztül a kutatók is azt hitték, hogy nálunk nincs. És az utóbbi években Romániában például a daganatos történet kapcsán már nem az onkoturizmus a jellemző. Bizonyára emlékszik ön is, meg a kedves hallgatók is, hogy pár évvel ezelőtt, nem olyan sok évvel ezelőtt, jellemzően az volt, hogyha valaki rákos volt, és valamennyi kapcsolati rendszere volt, vagy valamennyi pénze volt, akkor az Magyarország volt a következő kezelési pont, vagy pedig Bécs, vagy még tovább, Franciaország, Németország és így tovább. Tehát létezett egy nagyon komoly határokon átívelő onkoturizmus. Amióta az Európai Uniónak a tagjai lettünk, a rendszerek ugye egységesebbé váltak, a Covid óta, bár az egészségügy még mindig az egészségügyi kérdések, egészségügyi politikák még mindig az országos döntéshozatalhoz tartoznak, de higgy el, hogy a Covid óta, amióta megmutattuk, hogy lehetne egységes egészségügy Európában a vakcinák által, azóta ezek a dolgok még jobban integrálódtak, és remélhetőleg ez a jövő, hogy megértjük, hogy Európában egy egészség van, és hogy ezt lehet közösen csinálni és működtetni. Szóval ezek mind voltak. De közben azt fedeztük fel, hogy az egyenlőtlenségek azok nem csak Franciaország, meg Németország között vannak, mert ha csak a konkrét kezeléseket nézzük, akkor azt látjuk, hogy itt a világcégek ugyanazokat a kezeléseket nyújtják itt is, ott is. Hanem elkezdett föltűnni az, hogy a kezeléshez való hozzáférés, a kezelésnek a hatásai a mindennapi életekben, a munkahelyekre, a különböző társas kapcsolatokra, azok másképp szűrődnek át olyan helyeken, ahol kevés az erőforrás. Magyarán az egyik legnagyobb kihívás az elmúlt 10-12 évben itthon is az, hogy mit kezdünk a megyék, régiók közötti egyenlőtlenségekkel, amikor például a daganatos betegségről beszélünk. Mert ugye ez nem elméleti kérdés. az, hogy valaki időben jó diagnózishoz, a számára legalkalmasabb kezeléshez jut hozzá, nyilván ön is tudja, hogy ez a túlélést megnöveli, ennek az esélyét megnöveli. Szóval nem elméleti kérdésekről van szó, itt arról van szó, hogy ezek az egyenlőtlenségek, ezek kevesebb vagy több élettel járnak együtt. Ez ilyen egyszerű. És most nálunk a legfájdalmasabb nem az Európa különböző régiói közti különbségek, hanem elsősorban az országon belüli régiók közötti különbségek, tudja? És ebben azt lehet látni, hogy van egy nagyon erős koncentrálódás a nagyobb városokban. Bizonyára ön is tudja, hogy azért generációk óta, mondjuk Maros megyéből, de más megyéből is Marosvásárhelyre azért feljönnek a jó minőségű orvosi kezelésért, ugye? És van egy-két utca itt Vásárhelyen, ahol tudja mindenki, hogy csak klinikák vannak és jó orvosok. Szóval, hogy ennek nyilván oka van, de tudja, amikor a rendszerben azt látjuk, hogy a magánonkológiák hihetetlenül sikeres üzletek lettek az elmúlt 20 évben, és azt látjuk, hogy ezek nagyon-nagyon fejlődnek, akkor föl kell tenni azt a kérdést, hogy itt a daganatos esélyek, életesélyek kapcsán mi most mit csinálunk? Koncentrálódik az, ami elérhető, esélyt adunk azoknak, akiknek amúgy is lenne több lett esélyük, mert több az erőforrásuk, több a kapcsolatuk, vagy próbálunk egy olyan rendszert létrehozni, ahol azok, tehát hogy nem számít az, hogy ki, azért honnan, hanem az számít, hogy a lehető legközelebb és a leggyorsabban érjen el egyfajta kezelést. És erre vannak működőképes minták. Portugáliát mondom, hogy ne legyen egy olyan ország, Portugália mondjuk gazdaságilag azonos. Mi a Világbank besorolása szerint, mi most egy közepes jövedelmi országnak számítunk világszerte, vagy világviszonylatban. Nagyjából Portugália is ott van. És Portugáliában azt csinálják, hogy vannak ilyen nagy, úgynevezett komprehenszív daganatos központok, tehát ilyen olyan onkológiai központok, ahol az ember a legjobbat kapja meg. Ilyen nálunk az országban mondjuk van 3, mondjuk 4. Tehát Kolozsvár, Bukarest, Jas, Temesvár, nagyjából. És ők azt csinálják, hogy ezek az úgynevezett komprehenszív onkológiai központok, ezek együttműködést kötnek a helyi kórházakkal, és hálózatban dolgoznak. Tehát amikor egy kisebb városban vagy faluban fölveti magát egy daganatos diagnózis, akkor van egy útvonal, amit már kitaláltak, és nem kell egyesével telefonálgatnia. Azért bizonyára ön is tudja, hogy az orvosok, akik törődnek a betegükkel, mennyi extrát megtesznek azért, hogy egy beteg eljusson egyik helyről egy másik helyre a betegségével. De ez az orvosoknak is nehéz, a betegnek is nehéz, és ha volna egy bejárattatott rendszer, amit úgy nevezünk, hogy betegutak, tudja, ez nincs. Tehát rákellenes tervünk van, de betegutak nincsenek, tehát...
Van rákellenes tervünk, de a már idézett felmérésben arra mutatnak rá, hogy Franciaországban, Japánban és Írországban van egy nagyon jól megalkotott rákellenes stratégia világos célokkal, meghatározott anyagi forrásokkal, illetve nyomonkövetéssel is. De ezzel szemben hol állunk mi Romániában? Mert nekünk is van rákellenes tervünk elméletben, de ez a gyakorlatban miben segít, vagy hol van elakadva a folyamat, mert én érzékelek egyfajta gátat itt.
Hát szerkesztő úr, hány éve beszélgetünk mi erről a tervről? Hányfajta szülési fájdalmát vettük végig? Néha még örültünk is annak, hogy van, és persze ez egy pozitív dolog, hogy ez létezik, hisz gondoljon bele, hogy ezt igazándiból a 90-es évek óta mindenki várta, aztán 2021-22-ben végre megszületett többszörű sikertelen próbálkozás után, úgy született meg, hogy közben van még mindig egy európai rákellenes terv, annak valahogy egy kicsit a keblén született meg, ami szintén előnyös volt, mert jöttek a bizonyos szolidaritási alapból pénzek, amikből tudtunk ugye különböző szűrési programokat elindítani, és így tovább. Tehát az, hogy van, az nagyon jó. De tudja, ennél többet jót nem tudok mondani, mert az van azokban a programokban, amiket, hogy miért nem, például elmondom azt, hogy miért nem vizsgáltok meg Románia rákellenes tervét. Mert csak papíron létezik emiatt, tudja. És az is csak egy pár éve. Mivel hasonlítod össze? Melyik országgal? Említette a francia példát. Ön ugye tudja, hogy a francia rákellenes terv, és az ír rákellenes terv, de elsősorban az francia, ők 10 éves ciklusokra csinálják meg az rákellenes terveiket, de a francia rákellenes terv az a referencia Európában. Ők kezdték, szinte mindenki a francia terv alapján csinálta meg kezdetben ezt, tudja. Szóval, hogy nyilván van egyfajta tapasztalatuk ebben, de ahhoz sem kell atomfizikusnak lenni, hogy ha valaki egy tervet megalkot, akkor abban kellene legyenek valamilyen sarokkövek, tudja? Tehát kellene legyen olyan valami, hogy tudjuk, hogy azért mit értünk el. Nézze, 2026-ban vagyunk. Ön tudja például, hogy ebben a rákellenes tervben azt írja, hogy 2025-ben Romániában el kellett volna érni a HPV oltás esetében, vagy a HPV vírus elleni oltás esetében a 30%-os fedettséget. Ön szerint elértük?
Ha jól tudom, 10% környékén.
Pontosan,
vagyunk.
8-10% között van. Na, de ebben a tervben ez be van írva. És az lett volna az igazán jó, ha nem csak a HPV elleni oltás kapcsán, hanem minden kapcsán beírják, hogy mi ezt szeretnénk elérni. Tudja miért? Mert ez az, amit elszámolhatóságnak nevezünk. Tudja, de nem is menjünk ilyen messzire, hogy oltás. Hányszor beszélgettünk arról, hogy rákregiszter. Miért fontos? Nem tudjuk, hogy hány daganatos betegünk van. Nem tudjuk, hogy nálunk mi a túlélés. Érted? Nem tudjuk. Mert, és a rákregiszter az a terv szerint, ó, már 100 éve meg kellene legyen, mondjuk most egy kicsit túlzással, de tudja, megjelent a terv 2021-ben, azt mondták 2023-ra, meg lesz a rákregiszter. Hát nincs meg.
2026-ra sem.
Sem.
De nem kéne Románia feltalálja a spanyol viaszt, tehát akkor miért nem másoljuk le nemes egyszerűséggel fogalmazva a francia, ír vagy éppen japán példát? Ott van különösen a francia és az írre mutogatva, most egy szövetségi rendszeren belül, az Európai Unión belül vagyunk.
Mondok én előre egy cifrábbat, szerkesztő, nincs mindenre válaszom. De tudok dolgokat mondani, mert látom, mert ebben élek. Nézze, az európai intézményeknél, szakintézményeknél, amelyek az onkopolitikákkal, indikátorokkal, egészségügyi politikákkal foglalkoznak, ha hiszi, ha nem, rengeteg romániai kutató dolgozik. Például Európa szerte az a hölgy, aki felel azért, hogy a rákregiszterek mennyire legyenek Európába integrálva, az egy kolozsvári orvos, onnan ment el, ezzel foglalkozik. Szóval még ezt csak azért mondom el példaként, hogy értse, hogy itt saját embereink is vannak. De tudja, ő nem teheti meg Olaszországból, ahol nekik a központjuk van, ez a, ugye most az Egészségügyi Világszervezetnek a Rákkutató Intézetében dolgozik Lyonban, de ugyanaz az indikátorokat a WHO, az Egészségügyi Világszervezet, meg az Európai Tanács onnan veszi át, együtt dolgozzák ki. Szóval, hogy a daganatos történet nem valami ilyen külön buli, ezt közösen gondolkodunk ebben, és kell legyen természetesen standard. Tehát, hogy ő most a csapatával ott dolgozik. De nem úgy működik, hogy Románia keresi őt meg, hanem ő nem tudom hány éve kinozgatja a bukaresti döntéshozókat, meg mindenkit, hogy hát mikor csináljuk meg a regisztert. Képzéseket megtartjuk ingyen, mi mindent adunk, csak el kell indítani. De nem hiszi el azt, hogy ez nem indul be. És ennek én a valódi okát nem tudom, de azt, hogy technikailag, emberileg nekünk egy karnyújtásira volna ez, az teljesen biztos. És nagyon nehéz egy tervet elszámolható módon értelmezni, hogyha képzelj, nem tudjuk mérni, milyen eszközzel mérjük meg azt, hogy most a jó irányba megyünk, a rossz irányba megyünk, ha nincs regiszterünk sem. És ugye néha nekünk, akik a betegekkel közelharcban vagyunk, és fájdalmukat és örömüket érezzük, néha nekünk dönteni kell az ipar és a politika között. Ön meg tudná mondani, hogy ki menti az életeket? Az ipar vagy a politika? Mert például ez higgye el, hogy minden orvos fejében naponta előjön.
mintha mind a kettőnek itt szerepe lenne, mert szükség van gyógyszerre, de szükség van politikumra is, hogy ezek a gyógyszerek meg tudjanak érkezni, és elérhetővé tudjanak válni a páciensek számára.
Igen.
Ugyanakkor látok egy hatalmas, most akár rákos betegségekről beszélünk, akár másról, gyógyszer ellenességet, oltás szkepticizmust, és különböző összeesküvés elméleteket, mert az emberek elhiszik azt, ami akár a közösségi médiában jön szembe, azért, mert számukra talán az egy egyszerűbb magyarázat, egy szimpatikusabb magyarázat, egy élhetőbb magyarázat, egy jobb perspektívát kínáló magyarázat. Mekkora gondot jelent az, hogy a doktor Google próbál gyógyítani, vagy a közösségi médiánból szedünk össze tudásokat, és azt hisszük el, amit ott valaki elmond nekünk, valaki, akinek semmi köze nincs az adott témához. Sőt, lehet, hogy a mesterséges intelligencia mondja el valakinek a hangján.
Én köszönöm, hogy föltette ezt a kérdést. A helyzet így, ahogy mondta, ez ennyire rossz. Tehát a mesterséges intelligencia, tehát nézze azt, hogy például a daganatos betegek lognak a telefonjainkon, azt már a 2000-es évek elején láttuk mi, mint kutatók. Bementünk délután, amikor nem volt vizit, mit csináltak a betegek, főleg a betegség első szakaszában? Hát két dolgot. Az egyik ültek a telefonjaikon, és keresték a Google-en, hogy mi és hogy, és közben szörnyülködtek, és amikor már sírni és riongatni kezdtek, akkor elkezdtek a kollégáikkal beszélni, egymást összehasonlíthatták, hogy 1-es A, vagy 2-es B, vagy 3-as C a stádiumuk. Ez zajlott az onkológián a beteg szobákban. És már akkor is a doktor Google, akkor is a doktor Google-t akkor sem érdekelte a konkrét személy. Úgy, ahogy egy orvost viszont érdekel. Egy orvosnak vannak saját betegei. És még az az orvos is, aki naponta 50 rákos beteget lát el, annak az orvosnak is vannak érzelmei, van egy története azzal a betegével. Tudja, érdekli. És még akkor is, ha ezt lehet, hogy nem mindig kommunikálják jól, és nem mindig tudják kifejezni az érzéseiket, de egy orvos az törődik azzal, hogy a másik emberrel mi történik. Nem így egy algoritmus, és nem így egy mesterséges intelligencia, aminek mi nem létezünk, mint ember, mint érző lény, tudja? És igen. Tehát egyrészt ezt azért mondtam el, mert van az a része, amikor azt látjuk, hogy van egyfajta tudományellenesség, és a tudományellenesség köntösében valóban van egy vakcinaellenesség, van egy gyógyszerellenesség, és így tovább. De van a másik része is a félre értelmezéseknek, és a rosszul értelmezett híreknek, vagy az akár a tévhiteknek, amikor már valaki rákos, tudja, ez nem ér véget. Tehát még akkor is, ha valaki rákos lesz, akkor is egyszerűen az orvosoknak, a hozzátartozóknak dolgozni kell millió egy tévhittel, tudja? Szóval, hogy itt nem csak szeretném azt mondani, hogy egy ilyen kegyetlen betegség, mint a rák, ezt valahogy fölébreszti az emberben azt, hogy legyen racionálisabb, higgy el, hogy a tudománynak azért valamelyest ellenőrizhetőbb a tudása, az igazsága, de sajnos nem ez történik. Ott is tovább mennek dolgok, és tudja, ez érzelmi alapú nagyon sokszor, legtöbbször. Persze van ennek egy oktatással kapcsolatos része is, hogy mennyit tudunk az egészségünkről, a testünkről, és mennyire hisszük el azt, hogy van-e a saját szervezetünk felett bármilyen eszköztárunk, kontrollunk, vagy nincsen.
Mennyit tudunk a saját testünkről és szervezetünkről?
Hát nézze, ha konkrétan a daganatról beszélünk, akkor azt kell mondanom, hogy a daganata csak úgy lehet együtt élni, hogyha elfogadjuk azt, hogy a daganat ez még mindig egy olyan betegség, ami túlságosan bonyolult és összetett ahhoz, hogy egy fél mondatba vessző nélkül össze lehessen foglalni. Tehát a daganat egy piszok bonyolult és egy piszok kegyetlen betegség, és nem lehet fél mondatban, egy mondatban elmagyarázni, és ebből következik az, hogy amikor a daganat bennünk van, akkor jobban szeretjük, ha valaki egyszerűen mond valamit, ami hihető, ami fehér-fekete, ami elhesegeti azt a szörnyűséget, amivel együtt kell élnünk, tudja? Ez benne van a történetben. De az is benne van ebben a történetben, hogy ezeket az érzelmeket, ezeket a bizonytalanságokat, ezeket lehet oldani támogatással, lehet oldani valós odafigyeléssel. Mert tudja, mi a kérdés? Valakiben él a daganat, van rá mondjuk egy jól működő kezelés, mondjuk egy immunterápiás kezelés, és tudja, azt hinni az ember, hogy akkor ez meg van oldva, megy az élet tovább, megszabadulunk, és rendben leszünk. És az orvosok látják a leggyakrabban, hogy itt jön a nagy közös munka, hogy a beteg dönt. És a beteg döntéshozatala az egy rettentesen érzelmileg színezett folyamat, tudja? És ebben a folyamatban, ha nincs támogatás, ha nem érzi úgy a beteg, hogy számít, ha nem érzi úgy a beteg, hogy bár nem értjük ezt a betegséget, bár ezer baj van, de nem vagyok egyedül, nem hagynak magamra, valakinek fontos vagyok még. Ha ezt érzi a beteg, akkor hajlandóbb olyan döntéseket hozni, amiben elfogadja az orvosi kezelést, amiben elfogadja azt, hogy bár ő nem érti, de lehet, hogy az orvos jobban tudja, mint ő. Tudja? Mert ha ezt nem érzi, ha nincs ez a támogatás, ha nincs ez a közös kézfogás, akkor a beteg hajlandó arra, hogy védekezzen. És amikor védekezünk, akkor elhárítjuk a bonyolult dolgokat. Nem akarunk róla hallani. Lehet, hogy nem is úgy van. Megyünk még 6 orvoshoz. Kiderül, hogy rosszul diagnosztizáltak. Tudja?
Beszélgettünk arról a műsor folyamán, hogy globális szinten egyre több a daganatos megbetegedés. Romániában nem tudjuk, mert hát nincs alapunk, nincs páciens regiszterünk. Minek a következménye az, hogy növekszik a rákos betegek száma? Gondolom, hogy itt azért az életvitelünk nagyban közrejátszik, tehát közrejátszhatnak külső tényezők is. Ugye az elmúlt egy hétben az egyik legnagyobb portkavaró ügy a magyarországi Gödi akkumulátorgyár kérdése és az ottani szennyezés, ami akár 510-szerese is a megengedettnek, vagy az egészségesnek mondottnak.
Igen. Hát erről a konkrét ügyről annyit tudok mondani, hogy a kedves hallgatók biztos hallották, hogy 0,7, meg 2,5, meg PM, meg nem tudom, miket hallanak. De igazándiból ezek fontosak, mert ez az a finom por, amiről tudjuk, hogy rákkeltő. És ez a finom por, ez nem csak gyárakban van, ez az utcán is van. Tehát minél nagyobb városban él valaki, alapvetően a közlekedés miatt, a kocsik miatt, ez a finom por ott van a levegőben. És hogyha nekünk olyan szűrünk van, ami mondjuk 6-os szintig méri ezt a port, akkor nem fogjuk látni azt, ami 2,5-ös vagy 0,7-es, és minél picibb ez a por, annál veszélyesebb. Tehát, hogyha egy olyan helyen vagyunk, mondjuk munkahelyen, de még egyszer hangsúlyoznám, nem csak munkahelyről van szó, szóval simán az utcára, ha kimegyünk egy nagyvárosba, és olyan helyen vagyunk, ahol nagy a forgalom, ott ez a szálló por mennyiség, ez egészen egészségügyileg kockázatos, erre oda kell figyelni, és sajnos ezt nem mindenhol mérik azon a szinten, ahol beláthatnánk azt, hogy gondban vagyunk. Általában 2,5-ig szokták mérni. Az szokatlan, hogy egy gyárban nem mérik még az alacsonyabb szemcséset is, mert tudjuk, még egyszer mondom, hogy minél alacsonyabb egy szállópornak a szemcsessége, annál kockázatosabb, különösképpen a tüdődaganat és a légzőszervi daganatok szempontjából. De azt kérdezte, hogy mi az oka annak, hogy növekednek a daganatos betegségek. Általában 3 magyarázatot próbálnak a kutatók, tudósok felkínálni. Még egyszer mondom, annyira bonyolult a daganat, hogy ha valaki azt mondja, hogy érti, tudja, akkor én megkockáztatom, hogy hazudik. Tehát, hogy első elképzelés arról, hogy mi növekedik a daganat, és erről sokat hallanak a hallgatók, hogy túldiagnosztizálnak. Hogy most már annyi olyan eszközeink vannak, annyira bele tudunk kukkolni milliméterre pontosan a szervezetünkbe, hogy nagyon gyorsan észrevesszük már a daganatukat, és nagyon gyorsan elkezdjük őket kezelni. Szeretném a kedves hallgatókat megnyugtatni, hogy ezt úgy tudjuk általában kiszűrni, hogy ha túldiagnosztizálás van, akkor azt látjuk, hogy növekszik egy bizonyos daganat típus, de nem halnak bele. Az az, amiből tudjuk, hogy itt van egy túldiagnosztizálás. De el kell mondanom, hogy Közép-Kelet-Európában, Romániában nem a túldiagnosztizálás a probléma, az alul diagnosztizálás a probléma. Ezt honnan tudjuk? Hát onnan tudjuk, hogy nálunk kevesebb beteg van átlagosan, mint az Európai Unióban, de többen halnak meg. Tehát, hogy nálunk valószínűleg a daganatos növekedésnek nem az az alapja, hogy túldiagnosztizálunk, pedig megvannak ezek a gépek, ezek a képalkotó gépek, amelyek valóban milliméter pontossággal látják ezt a dolgot, látják a kezdetleges daganatos elváltozásokat. De nálunk nem ez a gond, és nem is lehet az a gond, mert azt látjuk, hogy a daganatok többsége az egy előre haladott stádiumba került be a rendszerbe. Tehát nekünk nem ezzel van gondunk. Nekünk a korai kezelésekkel, a szűrésekkel van gondunk, és azzal, hogy a daganat akkor kerül az orvos figyelmébe, amikor már az orvos meseszerűen hármat kell ugorjon ahhoz, hogy esetleg egyszer megláthassuk a királykisasszonyt, hogy valamilyen kezelést ki tudjon hozni abból a harmadik, negyedik stádiumból, tudja? Tehát nálunk nem ez a magyarázat, de általánosan tudjuk meg, hogy van egy ilyen magyarázat is, hogy valóban a diagnosztikai eszközökkel többet látunk a szervezetből, és nagyon korai elváltozásokat már tudunk diagnosztizálni. Van egy másik olvasat, hogy azért növekszik a daganat, mert a daganat alapvetően, nem tudom, erről mennyire volt alkalmunk beszélgetni, hogy a daganat ez egy olyan sejt, amelyik eldönti magáról, hogy örökkivalóságig akar élni, és nem érdekli azt, hogy mindenki más meghal mellette, és belehal a gazda is. Ezt ő nem érdekli. Ő osztodni akar, és minden szabályt fölrúg a szervezetből, és ő örökkivalóságig akar osztodni. Ez a daganat. Ez így eléggé szépen hangzik, de az a baj, hogy ez egy kegyetlen dolog. És ez azért van így, mert a daganat egyfajta mini evolúció. Most ez egy kicsit bonyolult lesz, amit mondok, de nem túlságosan bonyolult. Tehát a szervezeteben belül van egy valami, egy rák, folyékony vagy szolid, és az úgy működik, mint az evolúció törvényei. Mit jelent ez? Például azt jelenti, hogy a daganat abban a pillanatban, amikor megtalálja a legagresszívebb sejtjét, abban a pillanatban transportálja, elküldi máshova a szervezetbe, mert az evolúció elve szerint neki túl kell élnie, és el van már küldve az első legagresszívebb daganat abban a pillanatban, amikor ez kialakul, és közben, amikor mondjuk az embert műtik, akkor kiveszik mondjuk a daganatot, és ez egy szerencsés helyzet lehet, de a daganat már rég kiküldte a szervezetben a véráramon keresztül a legagresszívebb sejtjét, és hogyha nincsen kemó mondjuk előtte, akkor elég valószínű, hogy az valahol megint újra felüti a fejét. Tehát azt akarom mondani, hogy a daganat, a tumor, az egy evolúciós szabályok szerint működik, és az elképzelhető az is, hogy adaptálódik ahhoz, amit mi kezelésben csinálunk. Ez az egy második magyarázat. És a harmadik magyarázat az, amit azt hiszem, hogy legtöbben szoktak hallani, és legtöbbek úgy van ezzel, hogy hát mondott valami, de nem mondott semmit. De valóban arról van szó, hogy a daganat annyira bonyolult, hogy egyszerre hat minden. Nincs egy oka a daganatnak. Hanem az a helyzet, hogy meg kell nézni, vannak ilyen egyszerű dolgok, tudja, például az, hogy tudjuk azt, hogyha valaki, hogy is mondjam, összeadodnak ezek, van egy matematikája a daganatnak, összeadodnak, úgy kell elképzelni valahogy, mint egy pontrendszert. Ha valaki nagyon magas, például tudjuk, hogy a magasabb emberek, azoknál nagyobb a daganatos kockázat. Tudjuk azt például, hogy ha valakinek lassúbb az emésztése, és a bélrendszerben, a bélcsatornában a különböző rendszerek nagyobb ideig vannak kitéve a különböző bomlásanyagoknak, méreganyagoknak, tehát ha lassabb valakinek tehát az emésztése, ott nagyobb a kockázata a bizonyos daganatoknak. Tudjuk azt például, hogyha valakinél nagyon korán kezdődik az érési ciklus nőknél, de nem vállalnak gyereket, nem szoptatnak, és mondjuk később következik be a menopauza, akkor ez a hormonális kitettség, ez a hormonális pác, amiben él a nő a szexuálisan aktív időszakában, vagy a nemileg aktív időszakában, ez az egyik legnagyobb kockázat. Így fedeztük fel például azt, hogy az apácák körében, ez nagyon sok-sok évvel ezelőtt, hogy az apácák körében nagyon magas volt a emlőrák. Nem értettük, hogy miért, mert az apácák egyébként egy nagyon egészséges életet élnek, közösségi életet élnek, és nem lehetett érteni, hogy miből adódik. És akkor jött rá a tudomány, hogy hát itt arról van szó, hogy általában ők nem szülnek gyereket, és ez a bizonyos hormon kitettség, az növeli a hormon érzékeny daganatoknak a számát. összefoglalva, tehát a harmadik magyarázat az arról szól, hogy a szervezetem, amilyen vagyok, és a környezet, amiben élek, az ilyen pluszpontokat hoz kockázat szempontjából, hogy kialakul a daganat bennem, vagy nem. És ezért meg kell mindent nézni. Meg kell nézni a saját családi történetemet, meg kell nézni a saját étkezési szokásaimat, meg kell nézni az utcát, a várost, amiben lakok, és így tovább.
Legyen akkor ez a mai medicina záró gondolata. Dr. Dégi Csaba László, az Európai Rákszervezet korábbi elnöke, a Bábesbolyai Tudományegyetem ombudsmanja, egyetemi tanár. Köszönöm, hogy itt volt a medicinában, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra...